Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 92. Zsoltárunkat énekeljük, a 92. Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik, ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 431. énekünket énekeljük, a 431. dicséretünket énekeljük keresztelőre készülve, a 68. Zsoltár dallamára énekeljük, Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei atyánk az Úr Jézus által, köszönjük néked, hogy dicsérhetünk és magasztalhatunk téged ezen a reggelen. Köszönjük néked, hogy nem csak éjszaka, hanem nappal is téged dicsőíthet a szívünk, lelkünk. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk a te drága egyszülött fiadért, akit adtál nekünk a Krisztusért. Köszönjük, hogy visszaemlékezhetünk ezen a vasárnapon is az ő halálára, de feltámadására is. Köszönjük néked, hogy halálával üdvöt szerzett nékünk, és köszönjük, hogy feltámadásoddal, feltámasztásával igazoltad, hogy megszerezte ezt az üdvöt. Készen van a kegyelem, az üdvözítő kegyelem. És köszönjük néked, hogy azóta is hirdettetik az evangélium vasárnapról vasárnapra, és itt a mi gyülekezetünkben is megszólalhat. Köszönjük néked, hogy mi is hallhatjuk Mi is hallhatjuk, hogy Krisztus a mi üdvözítőnk, egyedüli megváltónk, akitől egy boldog földi életet kaphatunk, de egy boldog örök életet is, mivel hogy által a közösségünk lehet az Istennel, veled, mennyei atyánk. Köszönjük te néked, hogy a veled való közösség a legdrágább kincs, amit bírhat egy ember. És köszönjük néked, hogy te ezt a közösséget, ezt a drága, élő, személyes kapcsolatot kiépíted mi velünk, és megerősíted velünk. Kérünk, hogy akivel nem építetted még ki, azzal építsd ki ma. És akivel kiépítetted, azzal erősítsd meg ezen a mai napon. Kérünk téged, hadd legyünk minnyájan, egy szívvel, egy lélekkel a te magasztalóid, a benned örvendező emberek társaságának, az egyházadnak tagjai. Kérünk, áld meg különösképpen ezt a kisgyermeket, akit megkeresztelünk. Kérünk, hogy öled magadhoz az ő szívét, lelkét, testét. Kérünk, hogy áld meg őt, erősítsd meg őt. Áld meg édesanyját, édesapját, keresztszüleit, nagyszüleit. Kérünk téged, hogy munkálkodj mindnyájuk szívébe, és add, hogy lássák mindenkoron a te dicsőségedet. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk őket, és különösen is újra ezt a kisgyermeket. Kérünk, áld meg, szenteld meg mai együttlétünket, és mindazokat a helyeket, ahol ma együtt vannak az emberek, a te igéd körül, hogy téged dicsérjenek és benned örvendezzenek. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet, ti pedig kérlek, hogy jöjjetek közelebb. Szeretettel köszöntelek benneteket így is az Úr házában, a gyülekezetünk közösségében, és kérlek, hogy hallgassátok figyelemmel, hogy hogyan parancsolta az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumának kiszolgáltatását. Ezt mondta, amikor elment erről a földről tanítványainak. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Ennek a parancsnak teszünk eleget, amikor Lacikát ma megkereszteljük. Egy kis vizet öntünk a fejére, mint tudjátok. A keresztvíz a kegyelmet jelképezi. A kegyelmet, ami megtisztít egy embert minden bűntől. A lélek mosószere. Lemos minden lelki szennyet az emberről. De ismétlem, a keresztvíz csak jelképezi ezt a kegyelmet. A vaz nem adja meg a lélek tisztaságát. Nem ad egy lelki megtisztulást Lacikának se, bármennyire is szeretnénk. De jelképezi a lelki megtisztulás. A lelki megtisztító kegyelem hitáltal lesz az övé. Hitáltal lesz az övé. Mégpedig az Úr Jézusba, az evangéliumba vetett hitáltal lesz majd valóban az övé. Az evangélium, ahogy mondom, is Jézusról szól. Jézusról szól, aki meghalt, ő érte is, és feltámad harmadnapon a halálból, és megszerezte neki ezt a kegyelmet. Ezt a Jézust kellene neki a következőkben megismernie, hogy eljuthasson aztán az ő hitére is, hogy belé kapaszkodhasson Krisztusba. És az a szülőknek és a keresztszülőknek a felelőssége, hogy megismerje Jézust. Aki kegyelmet szerzett neki, higgyen ő benne, és az övé legyen az a megtisztító kegyelem, amit ez a víz jelképez. Kívánjuk nektek, hogy tudjatok neki Jézusról bizonyságot tenni mindnyájan. És mi ott vagyunk mellettetek, mint gyülekezet, hogy ebben segítsünk, bátorítsunk, erősítsünk benneteket. Most miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy megkereszteljük őt, kérlek benneteket, hogy válaszoljatok a kérdésekre, a gyülekezetet pedig kérem, hogy álljunk föl helyünkről, és úgy legyünk mindennek tanúi. Kérdezem először. Akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atyafiú Szentlélekisten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba keresztség által befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok hangosan, akarjuk. Ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atyafiú Szentlélekistenbe vetett hitre eljuthasson, és erről ő maga önként tegyen vallást a konfirmációkor, a gyülekezet előtt? Ha ígéritek, mondjátok hangosan, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, ígéretetek és fogadalmatok betartásához. Most pedig mondjuk el, mint befogadó gyülekezet, a keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Na most kérem, kicsit le kéne hajtani. László, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Láthatja mamának. Foglaljunk helyet, testvérek. És énekeljük a 153. dicséretünket, készülve igehirdetésre, a 153. dicséretünket. Ó, mely boldog ember az, ki téged, élő igaz, egy Istent megismerhet. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliumából. Máté evangéliumának 24. részéből, a 4. verstől a 14. versig terjedő szakaszból. És Jézus felelvén mondanékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, kik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen és ország ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, kik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül, és az Isten országának az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Drága testvéreim, az Úr Jézus visszatérését megelőző korszak jeleiről beszélgetünk, és gondolkozunk vasárnapról vasárnapra. Ezek segítenek minket abban, hogy el tudjuk magunkat helyezni a történelemben. Jézus mennybe menetele ünnepe volt az elmúlt héten, és miután ő mennybe ment, el fog jönni megint. Ahogy elment fizikailag, szemmel láthatóan, úgy fog eljönni megint szemmel láthatóan. Dicsőségében, hogy ítéljen élőket és holtakat. Jelenleg eljövetele előtti korszakban élünk. De ezek a jelek arra is szolgálnak, hogy elgondoljuk azt, hogy nekünk egy napon meg kell jelenni az ítélő szék előtt, Krisztus ítélő szék előtt, hogy ítéletet mondjon felettünk az ő igazságos törvénye szerint. Kérdés, hogy ott mit fogunk mi majd kreálni, de eléggé nehéz dolgunk lesz, ha ott akarjuk majd elérni, hogy kegyelmezzen nekünk, és bebocsásson, vagy beereszen bennünket az új égre és az új földre, az ő országába. Itt kell átgondolnunk a földi életünkben a vele való kapcsolatunkat, hogy mit jelent nekünk Krisztus, mit jelent nekünk a kereszt, mit jelent nekünk az üres sír, mit jelent nekünk az ő drága személye és műve. Hol van a szívünkbe Krisztus, hol van az életünkbe a názáreti Jézus. És sürgetnek az események, hogy bizony rendezzük vele a kapcsolatunkat, mert anélkül nehéz dolgunk lesz az ítélet napján, és még inkább utána. Megtérésre is sürgetnek, hozzá békülésre is sürgetnek minket a jelek. Aztán arra is sarkalnak minket azok a jelek, amikről beszélünk, hogy hűségesen végezzük a Krisztusnak való szolgálatunkat az ő egyháza körében. Beszéltünk erről is elég sokat, hogy számos példázatban az Úr Jézus fölhívta az ő híveinek a figyelmét, hogy őt ne tétlenkedve várják, hanem aktívan végezzék azt a munkát, amit az Úr rájuk bízott. Legyen az imádkozás, legyen az utcatakarítás, legyen az beteglátogatás, legyen az igehirdetés, gyerekmunka, vagy bármi, egy adott helyen, ahova Isten állította az ő gyermekeit, ott el kell végeznünk a szolgálatainkat. Hűségesen, kitartva, örömmel, hálából az Úrnak azért, hogy mi az övéi lehetünk. Tehát erre is sarkalnak minket a jelek. És beszéltünk arról is, hogy ezek a jelek egyre globálisabbak. Jézus mennybe menetele óta a jelek egyre szélesebb körben történnek. Egyre szélesebb körben történnek. Elmúlt vasárnap például beszéltünk az erkölcstelenségről, vagyis egy új erkölcs megjelenéséről, amely új erkölcsnek nem Isten az alapja, és nem Isten törvénye az alapja, hanem az ember az alapja. Egy relatív erkölcs, ami alapján nem lehet eligazodni ebben a világban igazán, amit bárki, bárhol, bármikor megkérdőjelezhet. Egyre globálisabb, egyre átfogóbb jel ez is. Talán a mai jelekre térjünk át a rövid emlékeztető után, és hadd hozzam elétek az idők jeleiből először is a hamis prófétákat. A hamis prófétákat. Nagyon jól emlékeztek, hogy akik a Bibliát ismeritek, hogy már az Ószövetségben találkozunk hamis prófétákkal. Az ő ellentétük voltak az igaz próféták. Az igaz próféták. Ezek az Isten által elhívott emberek voltak, akikre az Isten egy üzenetet bízott, egy információt tett le a szívükbe, hogy azt mondják el a népnek, az embereknek, a zsidó népnek, és utána elküldte ezeket az embereket, hogy mondják el, és legyenek bátrak, és ezek meg elmentek, és továbbadták a népnek, amit az Úr üzent általuk, és így módon az Úr szócsövei lettek. Néha a jövendőt mondták meg az embereknek, mi fog történni velük. Máskor, sokkal inkább nem a jövendőt mondták, hanem általában a Megtérésre hívták az embereket. Megtérésre hívták az embereket. Bűnbánatra hívták az embereket. Az Istenhez való odafordulásra hívták, és ha már odafordultak, akkor a szent életre hívták őket. Arra, hogy éljenek a szövetségnek megfelelően, Isten szövetségeseját, éljenek a szövetség törvénye szerint. Tartsák be, amit az Úr mond nekik. Ezek voltak az igaz proféták, de ismétlem, hogy mellettük, mint egy az árnyékukként, ott voltak a hamis proféták is. A hamis profétákat az Úr nem hívta el, ezek nem voltak az ő emberei, nem voltak az ő hívei. Ezekre az emberekre nem bízott rá soha semmiféle igét az Úr, hogy ezt mondják el a népnek, nem volt felülről való információjuk, és nem is küldte el őket az Isten következésképpen sehova, hogy menjenek és ott mondják el azt, amit rájuk bízott, mert nem volt se elhívásuk, se igéjük, küldetésük se volt. Ennek ellenére ezek az emberek elindultak a néphez, és beszéltek. De mit beszéltek? Olvassátok el Jeremiás próféta könyvét, az első részekben már is beleütközünk a hamis próféták tömkelegébe, és megtudjuk, hogy Isten azt mondja róluk, hogy szólnak ugyan az én nevemben, de nem küldtem őket, nem parancsoltam nekik, nem beszéltem velük, hanem hazug látomást, varázslást, hiába valóságot és szívbeli csalárdságot jövendölnek nektek. Profétáid hazugságot és bolondságot hirdettek néked, és nem fették fel álnokságaidat. Eljöttek tehát ezek az emberek, és mondták azt, ami eszükbe jutott. De úgy mondták, mintha azt az Úr üzente volna. Mintha csak az Úr üzente volna rajtuk keresztül. Egy megdöbbentő dolog ez, testvérek, hogy ezek az emberek azon túl, hogy a saját szívüknek a gondolatait, a saját látásaikat prédikálgatták a zsidó népnek, ezen túl az is mondatik róluk, hogy egymástól lopkodták a mondani valójukat, amit mondott az egyik, elkezdte a másik is mondani, és kicsit más szavakkal, de ugyanazt ismételgette, amit egy másik hamis proféta. Aztán elhangzik az is a Bibliában, hogy ezek a hamis proféták erkölcstelenek voltak, és bevitték az erkölcstelenségeiket a nép körébe, a pénz sóvárságukat, a sikervágyukat, az elismertség iránti óhajukat, a dicsvágyukat, és ott tetszelektek ebben, mert figyeltek rájuk az emberek. Elhangzik az is a Bibliában, hogy Isten megengedi, hogy hazug lelkek vegyék őket birtokba, mert nem is akartak az Istenre figyelni ezek a proféták, és hazug lelkek vették őket birtokba, és használták fel őket. Isten ítélete volt ez rajtuk. És mindeközben ők azzal áltatták magukat, hogy ők az Úr gyermekei, meg az Úr szolgái, meg az Úr üzenetét hirdetik az egész országba. Ők egy ország evangélistái szinte. Kedves testvérek, ezek ellen a proféták ellen Isten kemény ítéletet üzent. Azt mondta Jeremiás proféta által, hogy ürömmel etetem meg őket, és méreggel itatom meg őket, mert terjesztik az elvetemültséget az egész nép között, az egész országban. Ilyen profétákkal találkozunk Jeremiás könyvébe, például egy bizonyos Hananjával. A 28. részben olvashatjátok az ő történetét. Szembe fordul Jeremiással, az Úr igaz profétájával. De nem csak ő fordult szembe, hanem az Úr igaz profétájával a saját földiei is szembe fordultak. Az anatót beliek is nekiestek, és azt mondták neki, ne beszélj nekünk itt az Úr nevébe, mert különben még felkoncolunk téged. Vagyis nem csak úgy gyengét szavakkal pátyolgatták volna, hanem egyenesen megölték volna, mert annyira dühösek voltak rá az Úr igaz igéi miatt, amiket továbbadott nekik. Aztán olvassuk, hogy a király is szembeszállt az igazi profétának az üzenetével. Voltak az Úrnak profétái, tehát az Ószövetségbe, nem kevesen, de még többen voltak a hamis proféták, akik az Úr nevébe hazugságokat, saját szívük látásait, egymástól lopkodott igéket, hazug lelkek által bennük fölkelt információkat, vagy látomásaikat, vagy a saját álmaikat prédikálták az Isten üzeneteképpen. Nagyon hitelesnek tűntek, de nem voltak hitelesek. Azt hiszem, ízelítőnek ennyi is elég az ótestamentumi tényállásból, testvérek. De Jézusunk azt mondja itt a felolvasott alapigénkben, a 11. versben, hogy az utolsó napokban, az ő visszajövetelét megelőző időszakban sok hamis próféta támad. Sok hamis próféta támad. Ezt mondta Jézus, és az egyik tanítvány, amikor később írja a levelét, a János apostol az első levelét írja, a 4. részben már ezt mondja, sok hamis próféta jött ki e világba. Már az ő idejében sok hamis próféta jött ki e világba, és való igaz, testvéreim, hogy azóta csak még több van, és a hamis profétáknak a létszáma, mintha csak egyfolytában növekedne ebben a világba. És tekintettel erre a tényállása, testvéreim, fontos tudatosítani magunkban, hogy már eljött az Úr utolsó prófétája, az Úr utolsó igaz prófétája, aki által Isten közvetlen üzeneteket adott át az emberiségnek, és ez az utolsó próféta nem más, mint a názáreti Jézus. A próféta, az utolsó próféta. És az ő prófétai szavainak, üzenetének forrása pedig a mi számunkra a Szentírás, a Bibliának a 66 könyve. Hogyha azt kérdezitek, akkor mi ma a prófétálás, akkor azt mondom, hogy ma a prófétálás az íge hirdetés. Az íge hirdetés, a bizonyságtétel, amelynek középpontjában ott kell, hogy álljon a názáreti Jézus, az ő evangéliuma, a kereszt evangéliuma, a feltámadás evangéliuma, az ő személyének a felragyogtatása. Ige magyarázat, Jézus központú ige magyarázat és helyes alkalmazás. Az igaz proféták jellemzője. Segítenek az embereknek helyesen alkalmazni a Biblia igéit. Az Úr igaz profétája, testvérek, az igét igével magyarázza, Krisztus központúan magyarázza, és segít az embereknek, hogy jól tudják azt alkalmazni a hétköznapi életükbe. Vannak ma is hamis proféták. És ha szabad ilyen személyes bizonyságtételt mondanom, akkor nekem a legnagyobb félelmem, hogy nehogy hamis profétává változzak. Én magam. Én félek ettől, testvérek. Komolyan mondom, hogy félek. Mert nem akarok ürmöt enni, meg mérget inni, hogy az Úr mondta a hamis profétákról. Nem akarok az Úr ítélete alá kerülni, és azért a legfontosabb dolog nekem, hogy szüntelen imádkozzak az Úrhoz, hogy őrizze meg attól, hogy én magam itt álljak a szószéken, és olyan dolgokat beszéljek, amik nem igeszerűek. Vagy eltereljem a figyelmeteket Krisztusról, vagy olyan hamis alkalmazásokat adjak nektek a hétköznapi életbe, amik nem valók. Isten őrizzen meg engem valóban ettől, és bocsássa meg nekem, hogyha bármit úgy olyat mondtam, vagy mondanék, vagy mondok majd a jövőbe, ami nem az ő igéjéből ered, és nem az ő igéjével támasztható alá. És azt hiszem, testvéreim, hogy ettől nem csak nekem kell tartani, és félni, és alázatosan állni az Úr előtt, hanem mindnyájatoknak, akik hívők vagytok. Mert minden hívő valahogy beszél a Krisztusról, beszél az igéről, segít a környezetébe élőknek valahogy az ígét alkalmazni az életükbe, akár a családunkban, a munkahelyünkön, vagy akár a gyülekezeti alkalmakon is, amikor szót kaphatunk. Nagyon vigyáznék én mindenkinek, testvérek, aki az ígével foglalkozik, és az ígét továbbadja, hogy ne legyek én hamis prófétává, mert az esélyem megvan rá. Az esélyem megvan rá. És ami pedig az ige hallgatókat illeti, testvérek, azt szeretném a szívetekre helyezni, hogy ezerszer vizsgáljátok meg, hogy ti kiket hallgattok. Ezerszer vizsgáljátok meg, testvérek, hogy akit ti hallgattok, az valóban a Bibliát magyarázza. Igét magyaráz, igével magyaráz. Megáll az ige teljes összefüggésébe az, amit az elmond. Krisztusról beszél. Helyesen beszél Krisztusról. A keresztről is beszél. Az ítéletről is beszél. A pokolról is beszél. Miről beszél? Az üdvösségről is beszél. Jézust úgy állítja be, mint az üdvösség egyedüli útját, az egyedüli hidat, aki által oda eljuthatunk. Hogy beszél Krisztusról? És hogyha ha követjük a szavait, akkor a hétköznapi életünkben is tényleg jól alkalmazható az? Nem bűnökre bátorít? Ne talántán? Nem vétkekre bátorít az ige hirdető? Vizsgáljátok meg, testvérek, vizsgáljátok meg ezerszer, amit hallotok. És ne legyetek gyanútlan ige hallgatók, ne legyetek jóhiszemű ige hallgatók, hanem legyetek figyelmes igehallgatók, és kutassátok, hogy tényleg úgy vannak-e azok a dolgok, amik elhangoznak az igébe. Azért jó, hogy itt például kedden a Bibliaórán beszélgetünk az ígéről, mert hogyha valamit netalántán rosszul mondanék, akkor ott lehet korrigálni. Vagy ha netalántán valaki rosszul ért valamit, azt is lehet korrigálni. Beszélünk az ígéről. De ismétlem, ezerszer gondoljátok meg, hogy kiket hallgattok, testvérek. Mert akiket hallgattok, olyan lesz a hitetek, olyan lesz utána az életetek is, a kegyességetek is. És ha nem jó emberekre hallgattok, akkor eltorzul minden. A hitetek is, meg az életetek is el fog torzulni. Azt mondja Jeremiás próféta a népnek, hogy álljatok azért az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelkeiteknek. És ezt az ígéretet adja Ézsaiás próféta az ilyen embereknek, és füleid meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok. Ha kíváncsiak vagyunk az Úr szavára, meg fogjuk akkor majd hallani. De kíváncsinak kell lennünk az Úr szavára, az Úr igaz üzenetére ebben a mai világban. Kedves testvérek, nagyon, nagyon fontos odafigyelnünk ma a hamis prófétákra. Csak ezt tudom újra és újra mondani. Mert a hamis próféták, ahogy Jézusunk mondja sokszor, a juhok ruhájába jönnek közénk. A hamis prófétákat nem onnan lehet megismerni, hogy ilyen dühös emberek, vagy kiabáló emberek, vagy abszolút hazudozó emberek volnának. Ezek az emberek, testvérek, sokszor nagyon szimpatikusak. Rendkívül megnyerőek, szelídek. Azt mondja a Római Levél 16. részében az apostol, hogy jönnek a tévtanítók, akik nyájas beszéddel és hízelkedéssel megcsalják az ártatlanokat. A római gyülekezetben, a korintusi gyülekezetben, a többi gyülekezetekben is mindenhol megjelentek a különböző tévtanítók, nem a világba kóricoltak össze-vissza, hanem elmentek a keresztjének közé. A keresztjének gyülekezetébe merülnek föl, testvérek, a tévtanítók, mindig itt merülnek fel, hogy elvonják őket a Krisztustól, az ígétől, az ígének való engedelmességtől. Azt mondja az Úr Jézus, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ez a céljuk. Nem annyira az a céljuk, hogy az istentelen embereket rossz útra vezessék, mert azok már amúgy is rossz úton vannak. Azokat már nem kell oda vezetni, a hívőket kell rossz útra vezetni. Ha már rátaláltak netalántán a jó útra, akkor térjenek el róla. Ez a sátánnak a célja, aki használja ezeket a hamis prófétákat, testvérek. És ezek a hamis próféták, azok megjelennek az egyházban, testvérek. Megjelennek a szószékeken. Felolvassák a Bibliát, és hozzá fognak magyarázni. De nem azt magyarázzák, hanem a saját látomásaikat, meg elméleteiket. Nem akarok ebbe mélyen belemenni, mert ez nagyon messzire vezetne most bennünket. De nem véletlen, amit mond János apostol figyelmeztetésként, és újra ezt vigyétek magatokkal. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e. Istentől vannak-e. Vizsgáljátok meg, testvérek, azt, amit hallotok, hogy el ne tévejegyetek. A hamis próféták tehát, testvérek, nem olyan nagyon könnyen fölismerhetőek, hogy így mondjam, emberi elővel nem is ismerhetők föl. Emberi képességeink alapján szinte nem bírjuk őket fölismerni. Nem is szinte, hanem egyáltalán nem. Annyira megtévesztőek. Emlékezzetek csak, hogy mit mondtam Jeremiásról, meg Hananyáról. Ott álltak a király előtt, és illetve az emberek előtt, és az egyik mondja, az Úr ezt üzeni, és a másik is azt mondja, az Úr ezt üzeni, ugyanolyan ruhában vannak felöltözve. Ilyen próféta ruhában jártak a próféták Izraelbe, ugyanaz a ruha volt. Mind a kettő ugyanarra az Úrra hivatkozott. Mind a kettő valamit mondott az adott körülményekkel kapcsolatba. Csak éppen az egyik az Úr szolgája volt, a másik meg nem. Az Úr persze később igazolta azt, amit Jeremiás próféta mondott. Azt meg nem igazolta, amit Hananyá mondott. De aki Hananyának hitt, az rendkívüli módon megjárta. A rendkívüli módon pórul járt. Vizsgáljátok meg a lelkeket. Azok az emberek, akik a Bibliával a kezükben járkálnak, evangélizálnak, mit tudom én, mit csinálnak ebbe az országba, testvérek, vajon tényleg az igét mondják? Vagy csak hasonlít az igére, amit mondanak? Úgy tűnik, mintha az ige lenne, de nem az. Jézus tehát arról beszél, hogy az ő visszajövetele előtti időben kibontakozik egy hatalmas, spirituális, lelki téveítés az Isten népe körében. Hamis próféták jelennek meg, és kezdik mondani a maguk üzenetét. Résen kell lennünk, és figyelnünk kell az ígére, tanulmányoznunk kell az igét, bele kell mennünk az igébe, testvérek, újra, meg újra, meg újra. Igyekeznünk kell kérni az Úr segítségét, hogy segítsen a belső összefüggéseit megérteni az igének, az egyes üzeneteknek a valódi értelmét megérteni, átlátni az egész struktúráját az igének, az egyes üzeneteket megérteni, megbeszélni, tanulmányozni, foglalkozni vele, mert minél inkább benne vagyunk az igében, és minél inkább bennünk él az ige, annál kevésbé vagyunk téveíthetőek, és annál kevésbé válhatunk áldozattá. A hamis proféták tömkelege pedig azt jelzi, testvérek, hogy Jézusunk rátette a kezét a kilincsre, lábai a küszöbön, és akármikor beléphet. Nézzük a második dolgot, mert szorít az idő bennünket. Jézus beszél mindenféle nyomorúságokról. Mindenféle nyomorúságokról. Felsorolja itt ebben a felolvasott ige szakaszunkban mindenféle éhség, pestis járvány, földrengés, mindenféle ilyen katasztrófát az ő visszajövetele előtti időben. Itt nagyon érdekes az a dolog, hogy az Úr Jézus korában élő zsidó írásmagyarázók azt mondták, hogy a messiás eljövetelét megelőzik ilyen szenvedések a világban. És ezeket a szenvedéseket ők úgy azzal a szóval jelezték, vagy jelölték, ami a szülési fájdalmakat jelenti. Úgy gondolták, hogy a messiás majd el fog jönni, igaz, hogy ma ott volt közöttük, de még azt mondták, még el fog jönni, és előtte, közvetlen előtte lesznek ilyen nagy fájdalmak a világ mindenségben, nagy szenvedések a mindenségbe. De ezek hirtelen elmúlnak, mint a szüléskor, amikor megszületik a gyermek, elmúlik a fájdalom, és ott marad egy nagy öröm helyette. Eljön a messiás e fájdalmak után, e szenvedések után. Áthalad a csúcsponton a szenvedés, és megjelenik a messiás, a Krisztus. És egy boldog messiási kort fog bevezetni. Így gondolták a zsidó írásmagyarázók. És Jézus testvérek átvette tőlük ugyanezt a fájdalom kifejezést. Azt mondta, hogy igen, valóban úgy lesz, hogy amikor eljön a Krisztus, mondta ő, aki már ott volt a zsidók között, mikor eljövök másodszor majd, akkor előtte lesznek szülési fájdalmak ebben a mindenségben. Mindenféle betegségek, természeti katasztrófák, mindenféle ilyen nyomorúságok történnek. És ezek szülési fájdalmak. Ezek után meg fogok érkezni. A fiú megérkezik majd. És hoz egy új világot, új eget és új földet teremtek, melyben igazság lakozik. Túljut a mindenség ezeken a fájdalmakon, és megjelenek én. Másodszor megjelenek. És újjáteremtek mindent, mondja Jézus. De azt mondja, hogy ezek a jelek, ezek itt lesznek ebben a világban. És azóta, testvérek, hogy ő elment, ezek a jelek valóban itt vannak ebben a világban, és egyre sokasodnak ebben a világban. Egyre sokasodnak e világban, testvérek. Bár nem készítettem erről statisztikát, de úgy gondolom, hogy egyre többször hallunk is ilyen dolgokról. A médiából most már eljutnak hozzánk ezek a hírek, testvéreim. Jutnak el a járványok hírei, jutnak el a természeti katasztrófák hírei, jutnak el a háborúk hírei, amikor nép népre, ország országra támad. Egyszerűen ezek mennek ezek a dolgok. Történnek ezek a dolgok, és azt mondja az Úr, hogy ezeknek meg kell lenniük. Meg kell lenniük. Elkezdődnek ezek a folyamatok, és folyamatosan történnek ezek a folyamatok, és ezeknek az egész emberiség ki van téve. Éljen bárhol a föld kerekén, ki van téve mindenki ennek. Testvérek, manapság, ha így bekapcsoljuk a tévét, rádiót, mit hallunk? Hát egyfolytában ezt halljuk. Itt egy iszap áradat borított el valamit, ott egy iszap áradat borított el valamit. Emitten tenger alatti földrengés volt, nekiindult egy hatalmas szökőár, nem tudom hány százezer ember meghalt, és halljuk azokat a szörnyű éhínségeket Afrikából, meg más egyéb országokból, és egy csomó ilyen hír jut el hozzánk, és akkor az emberek mit csinálnak, amikor egy ilyen dolog történik, akkor elkezdik mondani, hogy hogy engedhette meg ezt az Isten? Hogy engedhette meg ezt az Isten? Milyen Isten ez, aki ezt megengedi? Ahelyett, hogy arra gondolnának, hogy ezek a jelek, ezek Jézus visszajövetelét jelzik, és nekik nem azzal kéne foglalkozni, hogy köpködnek az ég felé, és az öklüket rázzák az Istenre, hanem azzal kéne foglalkozniuk, hogy Jézus kicsoda nekik. És azzal kéne inkább foglalkozniuk, hogy Jézus jön, mert ezek a jelek azt jelzik, hogy a kezét a kilincsre tette, és a lába a küszöbön van, és arra sarkalják ezek a jelek az embereket, hogy megtérjenek, időben rendezzék a kapcsolatukat ezzel a Jézusra, és ne nélküle éljenek, ne a háta mögött éljenek, hanem elé álljanak, és rendezzék vele a dolgaikat, és vele kezdjenek egy új életet élni, az ő akarata szerinti életet, szent életet, tiszta életet. De nem, csak megy a, hogy engedhette meg ezt az Isten. Hát nekünk ilyenkor testvérek, azt hiszem, hogy ott kapjuk a tanácsot az ígéből, hogy azt kell mondani nekik, hogy az Isten ezt megengedte, meg még ennél külön dolgok is meg fognak itten történni, mert tűzesőbe fog elpusztulni, és tűzviharba fog elpusztulni ez a világ. De itt nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy veled mi lesz? Hogy te elkárhozol, vagy örök életed lesz? Te hogy állsz ezzel az Úrral, aki jön vissza? Aki ítélni fog téged is személyesen. Lehet, hogy nem hiszed. Teljesen mindegy, hogy hiszed, vagy nem hiszed. Neked is meg kell jelenni, mert mindnyájunknak meg kell jelenni az ítélőszék előtt. Ki kell húzni magunkat, testvérek, és nem szabad ezt szégyelni. El kell mondani az embereknek. Nem kell finomkodni, meg nem tudom sunyogni, hogy jaj, hát milyeneket nem mondunk, mert még itt megsértődik valaki, meg nem tudom. El kell mondanom, nekem is el kell mondanom nektek. A hamis proféták azok nem mondanak ilyeneket. De nekem el kell mondani nektek. E világon sokféle katasztrófa történik, ezek sarkaljanak minket az Úrhoz való térésre, testvérek. A harmadik dolog, amit meg kell említenünk még az igéből, az kifejezetten a keresztjén üldözés. A keresztjén üldözés. Hát azt mondja Jézus, hogy titeket a zsinagógákban fognak majd ítélőszék elé állítani, és kizárnak benneteket onnan. És nézzétek meg, mi történt Pál apostol, még mielőtt Pál apostol lett volna, előtte Saulus volt, és ott járt kelt a zsidók között, mint a keresztényeknek, Krisztus követőinek a legnagyobb gyűlölője, és mit csinált? Ment a zsinagógákba, és a keresztényekkel vitatkozott, és kizárta őket onnan, és minden eszközzel ütötte, vágta őket, a szó szoros értelmében is. Üldözte a hívőket, és már azoknak a Krisztus korabeli hívő testvéreinknek már át kellett menniük ezeken az üldöztetéseken. Menekülniük kellett Jeruzsálemből, aztán szétspricceltek tulajdonképpen az egész római birodalom területén, és mindenhova eljutottak egyébként, Isten irgalma volt ez is, mert így az evangélium elterjedt általuk az akkori világban, de üldöztetések során kellett nekik elmenekülniük a helyeikről, ahol laktak, ahol éltek évtizedek vagy évszázadok óta az elődeik által. Üldöztettek a keresztjének. És testvérek, aztán mondja Jézus, hogy nem csak ott lesztek, hanem minden nép előtt, vagyis minden népbe átélték ugyanezt. Ott voltak a görögök között élő keresztények, ott voltak a rómaiak között élő keresztények, és mindenhol bántották őket, mert nem voltak a pogány isteneknek az imádói. Bántották őket, és azzal vádolták őket, hogy ti, mivel nem imádjátok a mi isteneinket, ti vagytok az oka minden katasztrófának, ami történik a római birodalomban. Már mondják ókeresztjén írók, hogy mindenért a keresztjéneket, ha elvesztettek egy háborút, ha kitört egy szélvihar, ha összeborult a ház, ha földrengés lett, mindenért a keresztjéneket okolták. És rögtön elkezdtek kiabálni, hogy a keresztjéneket az oroszlánok elé kell dobni. És oda is dobták őket. Görögök között, minden nép között, mondja Jézus. És aztán az egész földön, testvérek. Az egész földön, az egész globális földön, mindenhol a keresztjének, az igazi keresztjének, akik nem a világ útjai járnak, akik nem alkalmazkodnak a világhoz, akik nem a világ elvárásai, meg diktátumai szerint élnek, akár politikai rendszerekben, itt a kommunizmus idején is, testvérek, hát hány keresztjént üldöztek körülöttünk? akik nem voltak hajlandók felszámolni a gyülekezeti munkát, a gyülekezeti ifjúsági munkát, akik hozzáfogtak a gyerekeket hitarra tanítani, akik nem voltak hajlandók bezárni a templomaikat az emberek előtt. Mi volt a kommunizmusban, emlékeztek még? Az igazi, akik alkalmazkodtak a rendszerhez, azokat nem bántották soha. Azoknak mindig volt minden, azok mehettek nyugatra, meg bárhova. Igaz, hogy közben 3x3-as besúgóvá kellett lenniük, de mehettek bárhova, tanulhattak bárhol a világba. De az igazi keresztényeket, azokat börtönbe csukták, kényszermunkára ítélték, legalábbis elszigetelték őket. Hány kommunista ország van ma? Manapság, testvérek, a legnagyobb keresztény üldözés Észak-Koreában van. Az egész világon azt mondják, akik ezt kutatják, van több ilyen világszervezet, aki kutatja, hogy a vallások helyzete hogy van a világban, és Észak-Koreában van a keresztényeknek a legnehezebb helyzete jelenleg. Egy ateista országban, ahol isteníteni kell a Kim nem tudom én kicsodát. Aztán testvérek, menjünk csak az arab országokba, menjünk az arab országokba, Szaúd-Arábiába, Jemenbe, menjünk Szudánba. Éppen most manapság kering egy híre, megint alá lehetne írni egy papírt, egy szudáni keresztény nőt halálra ítéltek a hite miatt. Pedig úgymond elhagyta az iszlámot, pedig nem hagyta el az iszlámot, mert kopt kereszténynek keresztelték már kiskorába. De az iszlám, a bíróság Szudánba halálra ítélte, kötél általi határa. Megvárták, hogy megszülje most a gyerekét, mert terhes volt, áldott állapotban volt, megszülte a gyerekét, most tiltakoznak, hogy próbálják megakadályozni a kivégzését. Testvérek, ez csak egy dolog, csak egy dolog. Hány és hány példát lehetne mondani? Nem mondok több példát, csak bejön az, amit Jézus megmondott. És egyre inkább valósággá válik, ahogy az első időkben, Jeruzsálembe, aztán a görög és római birodalomba, és aztán, ahogy megy a történelem előre, füstölgő mágiák mindenfele, börtönök, sötét zárkák, ahol keresztény testvéreink szenvedtek és haltak meg. Az előbbi szenvedések mindenkit érnek az utolsó napokba, de ezek a szenvedések csak a hívőket érik. A hívőket érik. Sőt, testvérek, odáig jut Jézus, még ezt is hadd mondjam itt el, hogy még a családokban is hatalmas meghasonlás történik, mondja az Úr. Még a szülők és gyerekek között is ellenségeskedés támad majd az utolsó napokban én miattam. Mert én követem őt, mondja egy gyermek, és a szülő azt mondja, ne kövesd. Vagy fordítva. És rá támadnak a családtagok egymásra, emiatt a Krisztus miatt. És nagyon is valóság lesz még a családokban is a mártírság. Hát itt van ez, testvérek. Ha keresztények szenvednek, ha ti szenvedtek, ha én szenvedek a Krisztusba vetett hitem és a neki való engedelmesség miatt, lehet, hogy nem testileg, de lelkileg gyötrődünk, mint Lót annak idején Sodomába. Akkor már, testvérek, Jézus rátette a kezét a kilincsre, és a lábai a küszöbön vannak, és bármikor jöhet. Legyünk éberek, és legyünk józanok. És az utolsó dolog, amit még ma meg kell említenem nektek, az a misszió. Az evangélium terjedése a világon. Jézus azt mondja, hogy az utolsó napokban az Isten országának evangéliuma hirdettetni fog az egész világon. Bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. És olvassuk, testvérek, pontosan így olvassuk az apostolok cselekedetei írt könyvből. Jézus azt mondja, hogy először hirdetitek az evangéliumot Jeruzsálembe, aztán Samáriába, az egy kis tartomány volt, aztán egész Júdeába, és utána a föld végső határáig. Ilyen kis koncentrikus körök, egyre nagyobb, a föld végső határáig, és úgy is lett. És ebben Isten fölhasználta a keresztényeknek az üldözését is, ahogy mondtam, de ők mentek, és hirdették az evangéliumot minden népeknek, testvérek. És mind a mai napig megdöbbentő ez, hogy hirdettetik az evangélium minden népeknek. Népekről beszél Jézus, ez nagyon fontos dolog. Népeknek. Minden népeknek hirdettetik az evangélium. Testvérek, nem tudom, hogy ma van-e még nép, amelyik nem hallotta az evangéliumot. Lehet, hogy van. El tudom képzelni, hogy van olyan nép, amelyiknek a saját nyelvén nem szólalt még meg az evangélium, de kevés ilyen nép van. A népekhez, hozzánk, magyarokhoz is eljutott a Jézusról szóló örömhír. Az, hogy ő az egyetlen üdvözítő, aki a halálával üdvösséget szerzett nekünk. Aki feltámadt, aki visszajön, aki hív minket a hitére, a követésére. Hirdettetik, testvérek, hogy más úton, módon, ha nem hiszünk benne, el fogunk veszni, el fogunk kározni, egy boldogtalan élet után a földi pokolba kerülünk. És Isten ítélete utol fog bennünket érni, ha tetszik nekünk, ha nem, ha hisszük, ha nem. Hirdettetik az evangélium, higgy az Úr Jézus Krisztusba, és üdvözülsz te és a te házad népe. Értitek? Ti is halljátok, én is hallottam, mert eljutott az evangélium minden néphez. És jelen pillanatban, testvérek, a sátán nem is tudja megakadályozni ezt a dolgot. A Jelenések könyvében olvassuk, hogy majd lesz egy időszak a történelemnek a legvégén, amikor elengedtetik a sátán. És egy hatalmas ellenkezésbe fog ütközni az evangélium hirdetése, még nagyobban, mint amiben ma ütközik. De testvérek, akkor is meg fog szólalni, megint a katakombákba kell majd lemenni a keresztényeknek. Megint ének leple alatt kell összegyűlni, az igaz keresztény, nem az álkereszténység, testvérek, az továbbra is katedrálisokba fog összejönni. A Szent Péter téren fog majd triumfálni, meg egyéb helyeken. De az igaz keresztények a katakombákba jönnek össze. A világgal nem megalkuvók, akik nem hajlandók egy világkormányt támogatni, vagy egy világ uralkodót támogatni, azok a katakombákba fognak összejönni, és üldöztetni fognak. De hirdetik akkor is az elnyomatásban az evangéliumot, és még nagyobb súlya lesz a szavuknak, testvérek. Még nagyobb súlya lesz, mint ma. Mert ma itt állok, azt mondhatjátok, hogy tiszteletes úr, hát szép ruhában van felöltözve, meg szép palástja van, meg milyen szép ez a templom, meg milyen szép az udvar, hát úgy élünk itt, mint Marci hevesen. Hát könnyű így beszélni, könnyű. De akkor is beszélni fogunk, ha minden nem lesz a miénk. És lehet rongyokba kell lennünk. És lehet, hogy szenvednünk kell, ha az Úr megőriz, akkor így lesz, testvérek. És akkor is mondani fogjuk az evangéliumot, és még hitelesebb lesz a szavunk, talán még megpecsételtebb lesz, mert mi nem azért mondjuk ezt, mert jólétben élünk. Mert ebből élünk. Hanem azért mondjuk, testvérek, mert ez az igazság, amit Isten a szívünkre helyezett. Hirdettetik az evangélium az egész földön, testvérek, és ez eljutott hozzánk magyarokhoz is. És rajta kell lennünk, hogy máshova is eljusson, imádkoznunk kell ezért. És mivel ez már manapság nagyban történik, a média is sokat segít ebben, mert most már sok könyvet lehet kinyomtatni, és traktátusokat lehet, és interneten lehet, és nagyon sok embert el lehet érni a tiszta evangéliummal. És ez történik, nem csak a hamis propaganda, a hamis evangélium hirdetetik a hamis profétákat, hanem az igaz evangélium is az Úr igaz gyermekei által. Ez azt jelenti, hogy Jézus keze a kilincsen, és lábai a küszöbön, és bármikor beléphet. Legyetek éberek, és legyetek józanok, és munkálkodjatok az ő ügyében, és hogyha nem vagytok még az úréi, térjetek meg, mert elközelített az Istennek az országa. Hajtjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy világosan beszéltél, és köszönjük te néked, hogy elmondtad, hogy milyen jelek lesznek a te visszajöveteled előtt, és köszönjük, hogy megnyitod a szemünket arra, hogy értsük ezt a mai világot, a mai eseményeket, a mai történelmet, mert látod, hogy a te ígéd szempontjából láthatjuk meg a valóságot, az igazságot, különben nem látjuk. Köszönjük néked, hogy így minden beleillik egy szép keretbe. És nem csak, hogy szép ez az egész dolog, hanem megdöbbentő is. Valóban látjuk, Urunk, a világban a természeti katasztrófákat. Valóban itt hemzsegnek körülöttünk a hamis proféták, egyházban és azon kívül is. Laikusok és nem laikusok, lelkészek, teológiai tanárok, püspökök és egyebek személyébe. Urunk, itt vannak a világban a keresztény üldözések, szerte szerén mindenhol ezt látjuk, Urunk. Az igaz híveidet mindenhol bántják. Mert nem simulnak bele a közvéleménybe, vagy a körülöttük lévő istentelen kultúrába. Köszönjük néked, hogy azt is láthatjuk, hogy hirdetetik az evangélium. Köszönjük, hogy mi is hallhatjuk, hogy mi is megérthetjük ezt, és segíts, hogy el is tudjuk hinni. Köszönjük, hogy nem mesék ezek, nem mitoszok, nem legendák ezek, hanem valós, igaz történetek és igaz dolgok. Segítsünk bennünket, hogy bízni tudjunk benned, eljussunk hozzád, és ragaszkodjunk hozzád, kövessünk téged mindenen keresztül. Köszönjük, hogy azt mondtad, hogy egy szolga sem lehet nagyobb az ő uránál, ha téged bántottak, minket is bántani fognak. Segíts vállalni a szenvedéseket. Köszönjük, hogy te elküldted a tanítványod, de minket is elküldtél, hogy hirdessük az evangéliumot minden teremtésnek az ég alatt. Segíts a környezetünkben eleget tenni ennek. Segíts, hogy bizonyságot tegyünk a nehézségek láttán az téged átkozó embereknek, hogy térjenek meg, mert ezek arra hívják őket. És köszönjük néked, hogy intesz arra, hogy bármit hallunk, vizsgáljuk meg az ige mérlegén, a szent lelked segítségével, hogy igaz-e vagy hamis, amit hallunk. És ha hamis, akkor forduljunk el onnan. Segíts, hogy itt a gyülekezetünkben tiszta ige hirdettessék. Könyörülj meg rajtam, rajtunk, szolgálókon és ige hallgatókon, hogy rajta legyünk ezen a dolgon. Hadd legyen gyülekezetünk az igaz ige, az igazság igéinek megszólalása helye. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most magunkat. Kérünk téged, áld meg betegeinket, gyógyulással, közelségeddel a kórházakban. Kérünk téged hozzátartozóikért, imádkozunk a gyászolókért, az egyedül lévőkért, a magányos testvéreinkért, a nélkülözőkért. Könyörülj meg és add, hogy tudjunk egymáson segíteni, megkönyörülve egymáson. Köszönjük néked, hogy odabízhatjuk egész városunkat, egész népünket, országunkat. Könyörülj meg kormányzatunkon, hogy téged szerető emberekből álljon. És ezt a népet is szerető emberekből álljon. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk a meghallgattatás biztos reménységével. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. A hirdetéseket hallgassuk meg. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy elmúlt héten megint esküvőnk volt. Monostori Tibor és Lupsia Éva Vicácska kérte Isten áldását a házasságukra. Isten áldja meg őket, és erősítse meg őket a szeretett szövetségükben. És az ő iránta való bizalomban, hitben és szeretetben. Hirdetem a testvéreknek az előttünk álló hét alkalmait. Hivatalosan nincsen ifjúsági óránk, bibliaóránk se lesz, imaóránk se, de helyette csütörtök, péntek, szombati napokon pünkösdi előkészítők lesznek. Este 6 órákor lesznek istentiszteleteink, bűnbánati alkalmaink, szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra. Tehát csütörtök, péntek, szombat este 6 órakor istentiszteleteink lesznek, vasárnap és hétfőn, pünkösd első és másodnapján úrvacsorás istentiszteleteink lesznek, reggel 9 órakor. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket az alkalmakra. Szeretném megköszönni most a testvéreknek a tegnapi napon itt végzett komoly szolgálatukat, és közlöm, hogy jó volt együtt szolgálni ezen az esküvőn, és előtte is, és utána is örömmel készülődtünk, és nagyon örülünk, hogy ezt így itt meg lehetett rendezni a gyülekezetünkben. Hirdetem még a testvéreknek, hogy készüljenek az angol táborra is, és a gyerek